Dicsérünk és magasztalunk, Atyám, áldjuk a Te szent nevedet, köszönjük a megváltó szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és hálát adunk a szent szellemedért, az ő jelenlétéért, a munkálkodásáért, a gyógyítások ajándékainak a bekapcsolásáért, és hiszük, Uram, hogy minden alkalommal, ahol hirdetik az igét, jelek és csodák történnek, a Te erőd kiárad, és szabadulások jönnek elő az Úr Jézus Krisztus dicsőségére. Köszönjük, Uram, a Te örömödet, a békességedet, a szeretetedet, amit Te a szívünkbe adtál. Hálát adunk, Uram, a szellem gyümölcseiért, amit táplálunk, és elősegítjük, hogy növekedjenek a gyümölcsök a Jézus Krisztus szent nevében. Teremjetek jó gyümölcsöt, ezt mondja az Úr. És köszönjük, Uram, hogy Te adtad a világosságot, az igédet, hogy a gondolatainkat megváltoztassuk, a magaslatokat lerontsuk, és az igét beépítsük a szívünkbe. Mert parancsolatként szól az, hogy vágyakozzunk a hamisítatlan tejre, vágyakozzunk a Te igédre, vágyakozzunk a szellemi eledelre, és ezen növekedjünk, hogy erős, masszív, tölgyfa keresztények legyünk, amelyeket a vihar nem dönt ki. Köszönjük, Uram, hogy a Te kegyelmed által és a Te erőd által meg tudjuk futni a futásunkat, a pályánkat be tudjuk futni, és el tudjuk végezni azt a feladatot, amit ránk bíztál. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te ma a mennyben ülsz, mint a gyülekezeti test feje, és az Atya téged felmagasztalt mindenek felé. Te vagy a világegyetem kormányzója, és veled együtt mi is a hatalom királyi székére ültettünk, és a munkát rajtunk keresztül végzed el, akik nyitott szívűek és engedelmesek. Köszönjük, Uram, hogy Te betöltöd a főpapi posztodat, és könyörögsz érettünk. Megerősítesz bennünket, támogasz bennünket, és hálát adunk, Atyám, hogy Te felemelsz bennünket minden helyzetből, és szárnyak elünk, mint a saskesejű. Ezért nem esünk kétségbe, amikor bajban vagyunk. Mert tudjuk, hogy Te hatalmasabb vagy minden problémánál, és Te ki tudsz menteni. Ezért, amikor bajba kerülnénk, rögtön hálaadással kezdjük. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Uram. Köszönjük a mai napot, hálát adunk, hogy egybe gyülekezhettünk, és köszönjük a növekedést, mind létszámban, mind szellemben. És köszönjük, Uram, az újabb családokat, a családok növekedését, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönsd a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy Jézus él.
Halleluja!
Halleluja!
Jézus él!
Jézus él!
Dicsőség az Úrnak! Az egy nagyon jó dolog, amikor a bárányok éhesek. Tehát akkor lehet táplálni őket. Nem olyan, mint a spenót, amikor gyerek szájába beteszi az anyuka, és akkor másik felé nyomja ki, hanem amikor benyelik, elfogadják. Elfogadó szellemmel vannak. Nagyon jó ide jönni ebbe a családba. Mert egy-egy gyülekezet Isten családja. És ti is biztos azért vagytok itt, mert jó ide jönni. Adott az Úr egy képet, de csak gondolatba, tehát nem széles vásznú, hogy a pásztort lebegtetitek. Képzeljétek el egy uszodát, amikor ott úszik a pásztor, és hogy neki az energiáját ne erre kelljen fordítani, hogy járjon a keze lába, hogy fennmaradjon a vízszínén. A gyülekezet, a nyáj azt segíti, hogy bent tartja, lebegteti, víz felett tartja. Hogy ne azzal kelljen törődni, hogy mik a mellékes dolgok, hanem fő dolgokkal. Az éhséghez az is hozzátartozik, hogy vágyakoztok különböző dolgokra, nem csak a hétfőre, hanem vendégszolgálóra. Egyik pásztortársunk kapott egy üzenetet a ságvári gyülekezettel kapcsolatban, hogy növekedni fog a nyáj, mert mindenki hoz be egyet. Mindenki hoz be még egyet. Ez egy profétikus üzenet. A mai tanítás aktuális a csütörtökön levő ünneppel. Mai tanítás címe a mennybe menetel. Mert húsvét után 40 napra történik az Úr Jézus mennybe menetele. De most az Úr a szívemre hozta, hogy itt az alkalom, ez egy nagyon jó téma. Hiszem, hogy a végére mindenki boldog lesz. A mennybe menetel is úgynevezett kétlépcsős, mint az elragadtatás. Mert az elragadtatásnak az első lépcsője, hogy az Úr Jézus megjelenik a felhőkön, mi odaszaladunk hozzá, nagy gyorsasággal, nyúlcipőkkel, és 7 év múlva jövünk vissza vele együtt, és az az igazi visszajövetel, mert akkor érinti Jézus lába a földet. Tehát amikor megpillantjuk a felhőkön, akkor csak értünk jön, de a lába nem érinti a földet. A mennybe menetel is két lépcsős. Az első lépcső az, amikor az Úr Jézus a drága szent vérét, amely értünk ontatott, felvitte a szentek szentjébe, bemutatni az áldozatot és megtisztítani a szentek szentjét. És a második, az pedig a végleges mennybe menetel, ami húsvét után 40 napra következett be, pünköstől visszafelé 10 nap, így is lehet számolni. Először is a János 20.17-ben, ezt csak elmondom, amikor találkozott Jézus Máriával feltámadása után, azt mondta Máriának, hogy ne érints meg asszony, ne illess engem. És 10 verssel arrébb a János 20.27-ben a hitetlenkedő Tamásnak meg azt mondta, hogy hozd ide az ujjadat és dugd be az én sebeimbe. Tehát érints meg engem. Tapints meg, hogy én nem szellem vagyok, hanem csont és hús vagyok. Tehát az egyik ige, ha otthon meg akarjátok nézni, a János 20.17, és a másik pedig a 20.27. Mi különbség van a két ige között, illetve az eltelt időben mi történt? Ez egy jó kérdés, ugye? Amikor Jézus azt mondta a Máriának, hogy ne érints meg asszony, akkor még nem vitte fel a szent vért a mennyei szentébe. Majd keresünk hozzá igéket, el is lapozhattuk a zsidó levél 9. fejezetéhez, és amikor Tamásnak mondja azt, hogy gyere és érints meg, tapints meg, hogy nekem van testem, akkor már visszajött a szentély megtisztításából. Tehát az Úr Jézus a tanítványoknak 40 napig megjelent, és tanította őket. Kijelentéseket adott Isten királyságáról. Olvassuk el a zsidó 9.12-t egyszer.
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer, s mindenkora a szentélybe, örök váltságot szerezve.
És ugyanitt a 24-es verset.
Mert nem kézzel csinált szentélybe ment be Krisztus, amely a valódinak csak képmása, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.
Tehát nem a földi sátorba, amit a mennyei szentély templom mintájára építettek, hanem Jézus a mennybe ment fel. Ha valaki többet szeretne erről egy kicsit tudni és olvasni, akkor a Vérszövetség című könyvet ajánlom ehhez. Lényeg az, hogy ezek a versek utalnak arra, hogy Jézus a szent vérét felvitte, bemutatta az atyának, és megtisztította a szentek szentjét. A földi sátor, amit építettek, az a mennyei mintázata, másolata. Otthon megnézhetitek a zsidó 9. fejezetében, a 2-től a 7-esig, hogy a szentély az hogyan nézett ki. Ott le van írva. Ugyanis a templom két részre volt osztva. Volt a szentély, ott voltak a papok, a gyertyatartó, a kenyerek. Aztán jött az a vastag kárpit, és utána jött a szentek szentje, amibe évente egyszer ment be a pap, meghinteni a bakok és a bikák vérével az oltárt, a frigyládát, ott volt ugye kőtábla a törvénnyel, kérubok őrizték, tehát a földön is elvégezték a szentek szentjének a megtisztítását, de ez csak egy évre fedezte el Izrael népének a bűneit. Tehát nem eltörölte, mint az Úr Jézus vére, hanem csak elfedezte. Még gyerekkorunkban még volt egy kerítés, egy pici kis kerítés az oltár előtti részen. Sok helyen ezt már kivették. Igazából az jelképezte a kárpitot, ami ketté hasadt akkor, amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten. Igazából a kerítés mögé hollandó nem is nagyon mehetett. Csak a pap, a sekrestyés, a minisztránsok, és ezek ugye, a persejezők. Ez még a mai napig is így van, azt hiszem. Csak lehet, hogy már kerítés nincs meg. Mert a sok helyen már kiszedték. Mert a kárpit nincs ott. Tehát Jézus felvitte a szentvérét a mennybe. A feltámadását követően természetesen. Most pedig a János evangéliumban lesz a következő igénk, és több igén keresztül megnézzük az Úr Jézusnak a felemeltetését. Nagyon érdekes dolgot mutatott az Úr, és hiszem, hogy ebből lesznek megint kijelentések a számotokra. Tehát János evangélium 12. fejezet 32-es verse. Itt még csak Jézus utal arra, hogy az Atya majd őt felemeli, magához emeli. Tehát János 12.32.
És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.
Tehát ez egy utalás arra, felkészíti a tanítványokat, hogy ő el fog menni. Jézus ma is hívja az elveszett lelkeket magához. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én nyugalmat szerzek nektek. Ezt a Máté evangéliumban olvashatjuk. De minden ember maga dönt. Minden ember maga hozza meg a döntést, hogy Jézussal együtt akarja-e leélni az életét. Az, hogy az Atya felemeli őt, azt is jelenti a görögben, hogy felmagasztalja. És a későbbi végekben ezt is látni fogjuk. Hogy nem csak felemelte, hanem fel is magasztalta. Lapozzunk el a Lukács evangélium végére, ezek mindig a végén vannak, mert a felemeltetése az Úr Jézusnak ugye a evangéliumok végén található, földi szolgálatának a vége. Lukács evangélium 24. fejezet, 50-es és 51-es vers.
Vitte pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván feldíteték a mennybe.
Egyszerűen jött az Atya, és Jézust felvitte. Szemük láttára, tanítványok szeme láttára. Az a szó, hogy felvitették, jelenti azt is, hogy felemel és felvisz. A görög így használja ezt a szót. Tehát egyszer felemeli és felviszi magához. Nagyon érdekes, hogy ugyanez a szó, ami itt szerepel, hogy felvitették, ugyanez a szó szerepel az 1 Péter 2.24-ben, aki felvitte testében a fára, a betegséget, a fájdalmat. Tehát még egyszer mondom ennek a szónak a jelentését, hogy felemel és felvisz. Mert vegyünk egy keresztény, van rajta teher, van rajta súly, van rajta tünet, ezt felemeli, és felviszi a keresztre. Ezt tette az Úr Jézus. Az Atya meg hasonlóan cselekedett az Úr Jézussal, hogy őt is felemelte és fölvitte a mennybe. Ugyanaz a szó, ezen érdemes elgondolkodni, elidőzni. Tehát a betegség is felemeltetett rólunk, ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus felvitetett a mennybe. Felemeltetett és felvitetett a kereszt. Hiszük mindannyian, hogy az Úr Jézus a mennyben van, és az Atya jobban ül. Hát akkor ugyanilyen erővel kell hinnünk azt is, hogy a betegségek felemeltettek és felvitettek a keresztre. És Jézus hordozta el helyettünk a világ összes betegségét és fájdalmát. Azért volt az ő teste annyira eltorzult. Azért volt olyan sötétség, az Atya nem akarta, hogy az emberek lássák az ő szenvedését. csak a zsoltárokból tudunk visszatekinteni, hogy milyen rút volt az ábrázata. Tehát ezt az összefüggést forgassátok a szívetekben. És ha valaki kap egy kijelentést, akár már kapott múlt héten vagy korábban, azt a kijelentést el ne engedd. Ragaszkodj hozzá, és ne a láthatókra nézz. Ne a tünetekre. Ragaszkodj ahhoz a kijelentéshez. És nyugodtan mondd, hogy ez már megtörtént, a kereszten megtörtént. Máté evangéliumhoz lapozunk, a 28. fejezethez. A görög nyelv több szóval fejezi ki ezt a felviteték, vagy felemelteték. De igazából az értelme mindegyiknek ugyanaz. Máté 28.19-ben.
Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
Hogy értsük ezt? Hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Te prédikáljatok magyarul. Itt az elmenvén azt jelenti, hogy megy, jár, utazik, eljut. Ez a görög értelme. Ahhoz, hogy ezt az igét tisztában tudjuk látni, veszünk még olyan igéket, ahol ugyanez a görög szó szerepel. Nem olvassuk fel az igéket, csak elmondom szóban, meg otthon utána nézhettek. Ugye a János evangélium 14. fejezetében, a 2-3-as versben Jézus azt mondja, hogy én elmegyek az Atyához, hogy helyet készítsek néktek. Így ismeritek az igét. Tehát itt is az elmegyek ugyanaz, mint amit most olvastunk fel, hogy elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Aztán a János evangélium 14.12-ben azt mondja Jézus, hogy én az Atyához megyek. Továbbá a János evangélium 14.28-ban hasonlót mond, hogy elmegyek az Atyához. Végül a János evangélium 16.7-ben azt mondja az Úr Jézus, hogy elmegyek, hát ha el nem megyek, nem jön el a vigasztaló. Tehát mindegyik helyen az a szó szerepel, mint a Máté 28.19-ben. Ez az elmenvén. És ezek a felsorolt igék arra utalnak, hogy Jézus elmegy az Atyához. Most akkor olvassuk el még egyszer a Máté 28-ban, de a 18-as és a 19-es verset együtt. Mert az előbbi igék fényében sokkal jobban értelmezhető az, amit az Úr szeretne üzenni nekünk.
És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
Amen. Először is Jézus kijelenti, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Utána azt mondja, hogy én elmegyek az Atyához, pápá, ti pedig prédikáljatok, hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, merítsétek be őket az Úr Jézus Krisztusba és a Szent Szellembe, de ezt a keresztény csak akkor tudja megtenni, hogyha megkapta a Krisztustól a hatalmat. Mert saját erőből ez nem fog menni. Tehát hallottam olyan tanítást, amely arra épül, hogy az elmenvén az egyúttal azt is jelenti, hogy a hatalmat átadja a gyülekezeti testnek. Hogy tudjanak azzal az erővel cselekedni, szolgálni. Mert Jézus maga mondta, hogy ti is azokat fogjátok cselekedni, amiket én cselekedtem. De ezt fizikai erővel nem fog menni, csak a mennyei képességgel együtt. Menjünk tovább. Márk evangélium végéhez lapozzunk. A 16. fejezetben. 17-től 19-ig.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Az Úr azért, miután szólott valanékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.
Amen. Itt a hívőknek az Úr Jézus ad egy utasítást, hogy a hívőket milyen jelek fogják kísérni. Ehhez megint hatalom szükséges, átruházott hatalom, és a Szent Szellem ereje és a kenete. Mert ha csak valaki üresen teszi a kezét a másikra, nem történik semmi. Ha ott a Szent Szellem, akkor történnek dolgok. Történnek szabadulások és gyógyulások. És azt mondta az Úr Jézus, hogy tegyük a betegekre a kezünket. És a gyógyító sor erről szól. Tehát az Úr Jézus át kellett, hogy adja a hatalmát a gyülekezeti test számára, mielőtt felvitetett. És itt a görög szó azt jelenti a felvitetett, hogy felvesz, felemel, felvisz, magával visz. Tehát az Atya őt felemelte és magával vitte. És azt mondja az ige, hogy ül az Atya jobbján. A végcél az, hogy az Úr Jézus a világ egyetem kormányzója legyen. És ő az is. Mert az a szó, hogy ül, jelenti azt, hogy leültet, kinevez és beiktat. Ugye magas rangú pozícióba szoktak embereket beiktatni. Tehát az Úr Jézus be van iktatva egy magas, sőt a legmagasabb pozícióba. Ő a világegyetem kormányzója. 1 Péter 3.22 a következő igénk. Még mindig azt vizsgáljuk, hogy milyen igék vannak azzal kapcsolatban, hogy az Úr Jézus felvitetett a mennybe. Tehát nem csak az evangéliumokban találunk igét erre, hanem a levelekben is.
Aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.
Amen. Tehát az Atya jobbján ül egy hatalmi helyen. Mert a jobb oldal az hatalmat jelent. És mikor ült az Úr Jézus az Atya jobbjára? Közben lapozzunk el az Efézus 1-hez. A feltámadást követően a 40. napon. Efézus 1, 20-23-ig. És nem is akárhogyan ül az Atya jobbján, hanem felmagasztalva ül ott.
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Magassan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és ő tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Amen. Amen. Tehát ebből az igéből, ige sorból még jobban kilátszik az, hogy Jézus egy hatalmi helyen ül. Jézus a világ ura, a világegyetem ura. Ő a gyülekezet feje, mi vagyunk a test, akik újjászülettünk, és rajtunk keresztül tudja a munkát elvégezni. Tehát szüksége van az Úr Jézusnak a hívekre, hogy rajtuk keresztül az, amit ő elrendel, az végbe menjen. Különösen az evangelizáció, az elveszetteknek a behalászása és megmentése Isten királyságában. Tehát nem az a lényeg, hogy most valaki bejöjjön X vagy Y gyülekezetbe. Persze, hát valamilyen formában a Földön meg kellett nevezni a különböző gyülekezeteket, mert az egyéb gazdasági és egyéb jogi kérdések miatt szükséges. De a legfontosabb az, hogy Isten királyságába kerüljenek bele, akik még ugye nincsenek ott. Zsidó levélhez lapozunk. Zsidó levél első fejezet, és az első 4 verset nézzük meg.
Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösövé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván leül a felségnek jobbjára a magasságban. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál.
A mennyben az Úr Jézusnak van a legmagasabb rangja. Az angyalok is alatta vannak. És azt mondja, hogy szavának erejével tartja fenn a mindenséget. Tehát ő a világ egyetem ura. Egy ilyen magyar kifejezéssel használva. Most pedig visszamegyünk az Efézus 2:6-hoz. Kicsit megszellőztetjük a Bibliát.
És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Tehát, mi is Jézus Krisztussal ültettünk a mennyekbe, szellemi értelemben, fizikailag a földön vagyunk, jelen pillanatban még. Hát Krisztus teste úgy áll össze, hogy ő a fej, és mi vagyunk a test különböző részei, a végtagok, akik cselekszenek. És a Róma 8:17 pedig azt mondja, hogy az atyának az örököse az Úr Jézus, mi pedig Jézus Krisztusnak örökös társai vagyunk. Ami azt jelenti, hogy együtt öröklünk. Együtt öröklő, ez az örökös társnak a meghatározása. Tehát amit örököl az Úr Jézus, az a mi örökségünk is. Nem semmi, ugye? Fele kéne ebbe jó mélyedni és gondolni. Még az apostolok cselekedeteiből olvasunk egy picikét. Az első fejezetben az első 4 verset, mert itt is találunk a mennyben menetellel kapcsolatos dolgokat.
Első könyvemet írtam, Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. Mind a napig, melyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, akiket választott magának. Akiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem.
Amen. Ha valaki kíváncsi a 40 napnak a igei alapjára, akkor itt található. 40 nap. Ez a végleges mennybe menetel. Amikor elment elfoglalni az ő helyét. Olvassuk tovább a 9-11-ig.
És mikor ezeket mondotta, az ő látukra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, amikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is, Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe.
Amen. Tehát Jézus, amikor felemeltetett, egy felhő fogta őt körül. Az Efézus 4:8 alapján, amely azt mondja, hogy foglyokat vitt fogva, valószínűsíthető, hogy az Ábrahám kebelén lévő szentek mentek fel a mennybe az Úr Jézussal együtt. Mert az Ószövetségben nem lehetett közvetlenül a mennybe menni, volt egy várakozó hely, és az igazak várakoztak az újjászületésnek a lehetőségére. És ez a seregnyi vagy felhőnyi szent, ez alkotta az Úr Jézus körül a felhőt. Amint elment, úgyis fog visszajönni. Ezt most olvastuk. De az 1 Tesszalonika 4:17-ben pedig tudjuk, hogy Jézus visszajön, a felhőkön fogjuk meglátni, és mi oda ragadtatunk el. Tehát megint itt van a felhő. És a Judás 1:14 pedig azt mondja, hogy az Úr eljön a sok ezer szentjével. A sok ezer az mérhetetlen mennyiség. Egy olyan tömeg, ami felhőt képez. Tehát amit itt most olvastunk az apostolok cselekedeteiben, más igék fényében is értelmezhető. El kell még, hogy mondjam, hogy Jézus előtt az írások szerint ketten is voltak, akik felvitettek a mennybe. Akikről az írások szólnak. Az egyik Illés, aki a tüzes szekérrel ragadtatott el, és ezt megtaláljátok a 2 Királyok, 2:11-ben. Valamint Énok, egyrészt megtalálható az 1 Mózes 5.24-ben, illetve hivatkozik rá a zsidó 11.5-ös vers is. A végcél. Mi volt az atya célja? Összefoglalva a mai tanítást. Az atya felemelte a fiát, az Úr Jézust, egy hatalmi pozícióba, és ő lett a gyülekezet feje. Ő vele együtt bennünket is, mint a gyülekezet testét hatalmi pozícióhoz juttatott, hogy győzedelmes életet élhessünk. Halleluja! Meg kell ismerni ezt a hatalmat, és gyakorolni kell. Tegnap is elhangzott, hogy nem a rák öli meg az embereket, hanem a tudatlanság, az ismeret hiány. A bibliai ismeret hiánya a megváltásról. És a kereszténynek pedig ismerni kell a hatalmát, amit Krisztusban kapott, mert különben nem tudja érvényre juttatni azt a győzelmet, amit az Úr Jézus megszerzett. Tehát hivatkozni kell mindig arra, hogy ördög, te le vagy győzve, az Úr Jézus a talpunkkal helyezett, nem jöhetsz ellenünk semmilyen formában sem, és megkeresni a megfelelő igéket hozzá. Tehát én ezt látom, hogy ez volt az atyának a terve a kezdetektől, az édenkerti bukástól kezdve, hogy visszaállítsa az embert abba a hatalmi pozícióba, amit ő neki adott az édenkertben. Hát ott ugye azt mondta az 1 Mózesben, hogy uralkodjatok a föld falain, az ég madarain, mindenféle csúszómászón, és igazából használjátok ki a környezetetekben levő dolgokat. Most gondolhatunk az élelmiszerekre, az ásványkincsekre, és minden olyan dologra, amire szüksége volt az embernek. De észszerűen. És nem mindenhol észszerűen használják ki ezt, ugye. Ezért vannak a környezetszennyezések. Az Ószövetségben találunk olyan embereket, akik megértették a szövetséget, a szövetségnek a lényegét, és elfoglalták a helyüket a szövetségben. Izrael vitézei, katonái teljes védettséget élveztek. Soha nem sebesültek meg, nem haltak meg közülük senki, még akkor is, hogyha az egész ellenséggel összeütköztek, és az egész ellenséget lekaszabolták. De ez a védelem addig tartott, amíg betartották a szövetséget. Ez egy fontos figyelmeztetés és felhívás. Az Ószövetségben majdnem minden imát olyan emberek mondtak el, akik a szövetséghez tartoztak. Tehát ezekre az imákra válasznak is kellett érkezni. Mi is tagja vagyunk az újjászületés által az új szövetségnek, egy sokkal jobb szövetségnek, és az új szövetségi hívőket ugyanazok a szövetségi jogok illetik meg, mint az Ószövetségben élőket, sőt még több, mert egy jobb szövetségben élünk. Ez a jobb szövetség nagyobb ígéretek alapján kötetett. Tehát ez fontos tudni. Sok keresztény imában kér konkrét dolgokat az Úrtól. Például egy robogót, mert azzal gyorsabban lehet közlekedni, meg kényelmesebb, nem kell hajtani a pedált, csak példának hozom fel. Hogyha valaki kér egy robogót az Úrtól, valószínű azért teszi, mert nincs rá pénze. Hát ha lenne, akkor azt mondja, hogy elmegyek az üzletbe és megvásárolom. Mielőtt valaki az Úrhoz fordulna egy kéréssel, először alapozza meg a szívét az igével, hogy melyik ige alapján kéri. Tehát tudjon hivatkozni igére, hogy Uram, én ezen ígéreted alapján eléd járulok, a szent színed elé járulok, mert te gyermeked vagyok, és kérek tőled egy robogót. És hivatkozol az igére. A hibát sokszor a keresztények ott követik el, hogy amikor kérnek, vagy felmerül a kérésnek a gondolata, akkor gyorsan rátekintenek a pénztárcájukra, és azt mondják, hogy hát ez nem mostanában lesz. De a szűkös anyagi helyzetet azt figyelmen kívül kell hagyni. Nem szabad, hogy befolyásoljanak a láthatók. Mert azért kérünk az atyától, mert szükségben vagyunk. Ugye? Ez így érthető. Ki biztosítja a fedezetet a példában levő robogóhoz? Hát ő biztosítja, és mi alapján biztosítja? Hát a szövetség alapján. Hát beszéltünk erről, hogy a két szövetséges fél szükség esetén egymásnak segít. Ha az egyiknek nincs valami, akkor a másik siet a segítségére. Tehát a szövetség alapján bátran és bizalommal járulhatunk Isten trónja elé. Tehát te is bátorsággal kérj, ne tekints a forrás hiányra, vagy ilyen divatos szó, mert Isten a te forrásod. Tehát ha van a szíveden valami kérés, akkor kérd meg az Úrtól, mert aki kér, az kap, azt mondja az ige. És ne küzd össze a te anyagi helyzeteddel. Mert Isten felettébb és sokkal nagyobb módon be tudja tölteni a szükségünket, mint ahogy mi elképzeljük. Nagyon sokan például különböző nyereményjátékokat figyeli keresztények között is, és abban árasztják ki a hitüket, hogy beküldik a vonalkódot egyik termékről, másik termékről, imádkoznak érte, és van, aki többször nyer. Hát most egy robogóhoz lehet, hogy holnap ide érkezik. Tehát ne közd a választ a te anyagi helyzetedhez, ez a lényeg. Hanem bízd meg az Úrban. Mert Istennek nagyon sok csatornája van, amin keresztül ki tud nyúlni felé. Ez a lényeg ennek a kis üzenetnek a szövetség alapján. Egy másik dolog még. Arról beszéltünk a múltkor is, meg ma is, hogy ma egy jobb szövetségben élünk. És ebben a szövetségben a szeretet parancsolata az egyetlen parancsolat, a királyi törvény. Azt mondja az ige, hogy úgy szeresd a fele barátodat, mint te magadat, mint saját magadat. Ha ez az ige érvényes egy másik emberre, akkor nem inkább érvényes a házastársunkra? Mert ővele kötöttünk egy vérszövetséget. Egy egész életre szóló vérszövetséget. Tehát a szeretet törvénye igaz a házasságra is, és ezen belül igaz a házas életre is. A Bibliának nagyon sok mondani valója van ezzel kapcsolatban. Én hallottam olyan esetet, amikor valaki elment orvoshoz, és a tünet kapcsán az orvos megkérdezte, hogy rendben van a házas életük? Lehet, hogy ez meglepő, még ha valaki orvoshoz megy, de esetleg, ha valaki lelki tanácsot kér, és ezt a kérdést kapja, ne lepődjön meg, mert a kutya, ahogy mondja a közmondás, lehet, hogy itt van elásva, és itt van a szeretetlenség. Mert a kérdés úgy merül fel, hogy szeretetben jár az a házastárs, aki rendszeresen és indokolatlanul visszautasítja a társát, akivel örök szövetséget kötött. Az agapé azt jelenti, hogy mindig a másik érdekeit helyezzük előtérbe. Tehát az agapé nem önző, ha nem önző, akkor nem gonosz. Márpedig, hogyha van egy ilyen házastárs, aki rendszeresen visszautasítja a másikat, az egyszerűen nevezhető gonoszságnak is. És Kenneth Hagin ezekről a kérdésekről ír a szeretetkönyvben, és ír a házasságkönyvben is. A pásztornak is minden problémával, ami az életben felmerül, szükséges foglalkozni. Láttuk a múltkori tanításban, hogy a szeretetben járás milyen mértékben függ össze az egészséggel. Szorosan összefügg az egészséggel. Tehát, hogyha valaki a házasságban, vagy a házas életben nem jár szeretetben, akkor nem kizárható, hogy ennek a következményei tünet. És ahogy a múlt héten a történetben volt, hogy az a epilepsziás kislány azonnal meggyógyult, amikor azt mondta az anyukája, hogy én szeretetben járok a család minden tagjával, és ördög vedd le a kezedet rólunk. Emlékeztek rá, ugye? Ez csak egy kis összefüggés akart lenni. Hiszük, hogy kaptatok újabb megértést a mai tanításból. Hálát adunk az Úrnak, hogy a Szent Szellem bekapcsolta a gyógyításuk ajándékait, és igen erőteljes gyógyító kenet van a keringési rendszerre. Ez különösen a nyakban, a nyaki erekben, a láberekben érezhető. Kiárasztjuk ezt a kenetet lábban, térdben, és itt az arcüvegben is van gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak, és hiszük, hogy még menet közben bekapcsolódnak az ajándékok. Derékon is megjelent a gyógyító kenet. Deréktájékon van gyógyító kenet. Imádkozni fogunk értetek, és hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy továbbra is jelen van és működik, és a gyógyítások ajándékait működteti, hogy szabadulások jöjjenek elő. Jézus él, és ő felvitte a betegséget, a fájdalmat és minden problémát az életünkből. Ettől szabadok vagyunk a Jézus nevében. Kezünket tesszük hittel, hozott szövetekre, kelmékre és zsebkendőkre. És árasszátok ki ti is a hiteteket. Köszönjük, Úr Jézus, a jelenlétedet. Köszönjük, Szent Szellem, a drága ajándékokat. Kiárasztjuk a drága kenetet, a szabadítók kenetet. Áradj kenet a Jézus nevében. És hiszük, Uram, hogy raktározódik a te dicsőséget ezekbe a szövetekbe, ahogy megvan írva az apostolok cselekedeteiben. És így a kenet eljut a betegekhez, eljut az otthonokba, és a hit cselekedete alapján, amikor ezeket a kenettel teli szöveteket a beteg testekre teszik, szabadulások jönnek elő Isten dicsőségére. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a munkát bevégezted a kereszten, és szabaddá tétettünk általad. Köszönjük a megváltás művét és a szent véráldozatodat. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Egy-két apróságot még szeretnék veletek átgondolni, átbeszélni. Ő megjelent a gyógyítókenet a lábszárban. Te csontban van gyógyítókenet. Tegyétek oda a kezeteket, mert ez egy fontos dolog. A krisztusi alaptanok egyike a zsidó levél 6. fejezetének az elején olvasható krisztusi 6 alaptan, és benne van a kézrátétel. Tehát ez egy fontos dolog. Azt meséltem már szerintem nektek azt a bizonyságot. Fiataloktól hallottam, hogy egy fiatal pap egy olyan pici településre ment ki, ahol nem volt templom. És az iskolában állították össze az oltárt. Ott is volt egy, aki ezt az oltárt mindig elvitte valahova, elzárták, és akkor, amikor jött a vasárnap, akkor ugye bevitték az iskolába, fölállították. És egyik alkalommal megérkezik a plébános úr, és nincs ott az oltár. És kérdezik, hogy hát hol a segítő szolgálatos? És mondják, hogy nagy lázzal otthon fekszik. Hát miért nem ezzel kezdtétek? Hát menjünk ki hozzá. És kiment, és rátette a kezét, hogy a Biblia írja, imádkozott, és hamarosan gyógyulás nyert. Ismerte az igét, és gyakorolta az igét. Dicsőség az Úrnak. Csábítás. Nem a házastársakat, hanem szokták a keresztényeket csábítgatni, hogy gyere ide, ahol én vagyok. Vagy próbáld ki, ahol én járok. Na most mindenkinek a szívében kell lenni egy belső bizonyosságnak, hogy melyik az ott helye. És tegnap elhangzott és elvettem, hogy a kijelentések ott érkeznek meg, és ott kapjuk meg, ahol az ott helyünk van. Ez egy fontos dolog. Ne engedd magad elcsábítani, mert nem biztos, hogy jó vége lesz annak. Mi a különbség a gyógytorna és a gyógyító sor között? Hát a gyógytorna az, amikor ugye valaki bemegy a kórházba, vagy kimegy hozzá a gyógytornász, mert mondjuk gipszbe volt, és utána ugye ezeket a testrészeket helyre kell állítani. A gyógyító sor pedig az, megmozgatják a végtagjaikat. Csak a kettő között az a különbség, hogy a gyógytornánál nincs ott az olaj, míg a gyógyító sorban ott van a kenet, és ott van az olaj. És én állítom, hogy egy ilyen, nem tudom hány részből álló gyógytornak kezeléssel szemben sokkal többet ér egy gyógyító sor, ahol van olaj. És ott van az Úr ereje és a kenete. Vasárnapi tanításban hallottam, hogy hát vannak olyan emberek, akik úgy lecsapolják az erőnket, leszívják az erőnket. Ezt ugye úgy is hallani a világi nyelvezetben, hogy energiavámpírok. Eszembe jutott az, amit előjárunk sok-sok évvel ezelőtt mondott. Az oldáskötés hatalma alapján magunkat le tudjuk zárni, hogy ez az erő elszívás ne történhessen meg. Mert ezt nem tehetjük meg, hogy megválogatjuk a munkatársainkat, vagy a buszon az utasokat. Hát emberek közé kell menni, de viszont nekünk hatalmunk van, hogy az oldáskötés hatalma alapján lezárjuk ezeket a csatornákat, és van talán 10 éve is, amikor mondta Sanders pásztor, hogy ha valakinek kell hozzá egy kép, akkor képzelje el a hálózsákot, ami cipzáros, és ugye fölhúzza a cipzárt. Ezt nagyon-nagyon régen mondta, de ez úgy belém ivódott. Tehát így lehet az oldáskötés hatalma alapján, mert az igen kell hozzá, ugye mi alapján tesszük, bezárjuk magunkat, lezárjuk ezeket a kapcsokat, szellemi kapcsokat. Biztos ti is ismertek olyanokat, hogy utána olyan elgyengültnek érzed magad, amikor beszélgettél vele sokat, vagy sok kérdése volt. Máté 18:18-ban van, igen. Ott van benne, az oldáskötés hatalma. Másik kérdés az, hogy mi a különbség a megítélés és az óvaintés között? Mert ugye jött hírlevél a központunkból is, hogy vannak ugye, akik más útra tértek, nem az ige világosságába járnak, és téves tanukat hirdetnek. Na most, amikor a pásztor figyelmezteti a nyáját, ez a kötelessége egyébként, akkor nem megítéli azt a szolgálót, hogy ő így meg így tanít, hanem óvainti, és felhívja a kaputojásra a figyelmet, hogy mi abban a rossz. Illetve az olyan testvérrel, vagy volt testvérrel, aki nem az ige világosságában jár, nem vállaljuk fel vele a közösséget. Ettől még mi imádkozhatunk érte, sőt, kell is imádkoznunk, hogy a bölcsesség és a kijelentés szelleme legyen felette, és találja meg az ő útját, és bekerüljön Isten tervébe, és mi mindig járhatunk vele szeretetben, csak a közösségvállalás egy más dolog. 2004-ben indult el a Békevár a weboldal. És hamarosan akkor találtam egy olyan oldalt, hogy Szent Szellem, hú, hát én erre nagyon-nagyon fölvillanyozottam, hogy ilyen is van. És aztán így levelezgettünk, és megnézte a Békeváron, és azt mondta, hogy ezek nagyon jó tanítások, és jó lenne, hogyha írnák erre az oldalra. Csak az a baj, hogy egy misunk jött össze, mert innen is vett, meg onnan is vett, meg ez is küldött be, meg az is küldött be, és az akkori tanító az egyházunkban azt mondta, hogy óvatos légy, mert hogyha te is oda teszel fel anyagot, akkor azzal a egyveleggel fognak téged is azonosítani. Aztán akkor így leálltam erről a vonalról. Tehát a közösségvállalás, erre akartam ezt kisarkítani, hogy megáldjuk őket, legyen áldott a szolgálatuk, de a közösséget azért, mert vannak téves tanúk, ezért nem vállaljuk fel. Érthető így? Volt egy tanítás, az ima helye. Igazából, mivel az Új Szövetségben mi vagyunk a Szent Szellem temploma, az Új Szövetségben bárhol imádkozhatunk, mert az Atya meghallgat bennünket. De a felsorolt igék alapján a tanítás arra virágított rá, hogy például Mózes is egy bizonyos helyre ment el, arra a hegyre és arra a kősziklára. Tehát vannak olyan úgynevezett forró pontok, ahol nyitott kapuk vannak a menny felé. És ilyen lehet a te imahelyed. Tehát vannak olyan helyek, ahol rendszeresen imádkozol, és ezek nyitott kapuk, úgynevezett portáluk a menny felé. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy bárhol lehet imádkozni, de egy közvetlenebb, vagy egy nyitottabb kapcsolatot ott nyerünk, ahol már ki van építve ez a csatorna, ahol rendszeresen imádkozunk. És ugye Mózes kérte azt az atyától, hogy láthassa az ő dicsőségét. És amikor ugye elment az atya, akkor ugye hátoldalról megpillanthatta a dicsőséget. És a dicsőség azt is jelenti a héberben, hogy meglátni a jövőt, belelátni a jövőbe. És Isten dicsősége nem más, mint az Úr Jézus. Tehát Mózes valószínű képet kapott az Úr Jézusnak a leendő megváltó munkájáról. És amikor imádkozunk, és Isten dicsőségébe kerülünk, akkor viszont mi is kapunk a jövőnkre vonatkozóan útmutatást, jövőképet, kinyilatkoztatást, és ehhez hasonlót, hogy lesz a jövőnk. A tisztelet, az Úr iránti tisztelet. Több gondolat előjött, ezt gyorsan felírtam. Az Ószövetségben olvasni, hogy többször letérdelték az Úr előtt. Új szövetségben is megtalálható egy-két helyen, de többségében a kezek felemelése is szerepel. Tehát a kezek felemelése ugyanolyan tisztelet Isten felé, mint a térdelés. A tiszteletet Isten és a szolgáló felé is megadni. Sok helyütt vannak közbeszólások a alkalom során. Az alkalom során az Úrra kell figyelmezni, hogy mit üzen az Úr az adott szolgálón vagy a pásztoron keresztül. Mert hogyha valaki hozzáfűz a szomszédjának valamit a tanítással kapcsolatban, akkor a gondolatai nem ott jártak, hanem valahol egészen kint a világban. Emlékeztek, amikor Mária és Márta Jézussal kapcsolatban ugye mit tett? Márta elment főzni. Mária letérdelt Jézus lába, és hallgatta a tanítását. Csüngött rajta. Csüngött az Úr Jézuson. És melyiket dicsérte meg az Úr? Máriát, aki ott volt a lábainál. Ez a hasznosabb dolog, azt mondja. Figyelni az Úrra. Az ördögnek van egy manővere, hogy próbálja a szentek figyelmét elterelni, még az alkalom során is. Ezért Pesten is mondták, hogy ha valakinek ki kell menni, akkor ne középen ballagjon ki, hanem hát akkor a két oldalt lehetőleg, ugye. Mi történik ilyenkor, ha valaki elindul? Mindenki azt nézi. Elég, hogyha egy szót vagy egy fél mondatot elszalasztunk az üzenetből, és lehet, hogy pont az szólt volna nekünk. Tehát az ördög el akarja terelni a figyelmünket arról, hogy meghalljuk azt az igazságot, vagy pont egy szót, egy mondatot ne halljunk meg. És igazából ezek a megjegyzések, SMS írás alkalom alatt, hagyd ne soroljam tovább, ezek mind zavarják a mellette ülőket is. És még egy dolog, amit fölírtam utoljára. A Bibliámban is benne van, jegyzetekben, hogy hogyan fejezhetjük ki a tiszteletünket Isten iránt. Ezt most megkeresem inkább, mert ez három részből áll. Milyen a kapcsolatod Istennel? Azaz, hogyan tisztelhetjük meg Isten? A beszédünkkel, az adakozásunkkal és a szeretetünkkel. És amit felírtam magamnak, a úgynevezett páncélos adományok. A pásztorok nem győzik kibélelni a persejeket, hogy ne kopogjon. Mert aki páncélost vet, az páncélost fog aratni. Minden a maga neme szerint terem. És ebből kellene ugye kijelentést venni a keresztényeknek, hogy ez így működik. Ez egy szellemi törvény. Halleluja. Dicsőség Istennek. Az elménket meg kell újítani. Van egy sorozat a szellemi felnövekedésről. Kiváló. Hallgassátok, olvassátok, kinek milyen lehetősége van. Hálát adunk Istennek, hogy írott formában is megvan, és nagyon sokan erre támaszkodnak, még pásztorok is, mert nagyon sok ember vizuális típus, és nem a képernyőt szereti nézni, hanem a papírt, és akár még ugye aláhúzkodni. Amikor egy keresztény újjászületett, a következő dolga, és a legfontosabb dolga az, hogy megújítsa a gondolkodását. Róma 12.2 erre utasít bennünket. És így lehet ugye az elménket megújítani. De ezt nem Isten fogja, ezt nekünk kell megtenni. Úgyhogy tanulmányozzuk az igét, ilyen egyszerű. És az ige, ahogy belénk ivódik, a gondolataink megváltoznak, a gondolatmintáink átalakulnak pozitívra, és lassan-lassan elkezdünk úgy gondolkodni, hogy az Úr Jézus. Mert nagyon pusztító eredménye lehet annak, hogyha valaki az elméjét nem újítja meg. Elvihet akár téveigésbe, és sok minden más nem kívánatos helyzetbe. Amikor nyelveken imádkozunk, ugye nagyon fontos a nyelvek imája, akkor Jézus közbe tud lépni. A szellemi birodalom közbe tud lépni. Mert egy angyali nyelven beszélünk akkor. És olyanokat, amit esetleg nem is tudunk. Keresni kell Isten tökéletes akaratát. Egyik pásztor úgy imádkozik, hogy Uram, mutasd meg nekem a fontossági sorrendet. Ez fontos, nagyon. Úgy tudunk eljutni a szellemi felnőtt korba, hogy az igét magunkhoz veszük, a szellemi táplálékot magunkhoz veszük, és növekszünk. Ez a mi részünk. Ezt más nem tudja megtenni helyettünk. A pásztorok leadják a tanítást, hogy ki mennyit veszel belőle, ez egy másik kérdés. A pásztor az alapján fogja kapni az ítéletet, hogy mivel táplálja a nyájat. Hogy kemény eledellel, kalóriadús táplálékot ad a nyájnak, vagy sem. Hogy aztán ki mennyit veszel belőle, és mennyire hasznosítja, azt az egy másik kérdés. Az már nem a pásztor felelőssége. Vannak, akik ellenszegülésben vannak. Igazából a Biblia azt mondja, hogy el ne maradjunk az egybegyülekezésektől. Na most, hogyha keményen a Biblia vonalában gondolkodunk, és tekintünk, akkor aki ezt figyelmen kívül hagyja, az ellenszegül Istennek ezen igényének. Akármilyen kemény szónak tűnik, most ez nem vonatkozik persze azokra, akik éppen délutános műszakban vannak. Tehát úgy fogalmazzuk meg, hogy aki ráérne és tudna, először is fel kellene ismerni a fontosságát a növekedésnek, a szellemi felnövekedésnek. Az pedig a mi felelősségünk, hogy felnőtt korba jussunk, szellemi felnőtt korba. Az adományainkat nem mindegy, hogy hova adjuk. Mert ez megfogalmazódott Pesten, hogy ha holt szolgálatok felé adjuk, akkor abból nem származnak üdvösségek, és nem növekszik Isten királysága. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek eljárjanak a gyülekezetbe, és megkapják a szellemi táplálékot. És nyitott szívvel fogadják, hogy az bekerüljön a szívükbe. Sok helyen halljuk, és mondjuk, hogy kövessük Isten tervét, Isten akaratát, de ezt úgy, hogy a szívünkben legyen egy bizonyosság arról, hogy jó irányba haladunk. Tehát ezt a szívbéli bizonyosságot soha nem szabad kifelejteni. Naponta kell táplálni a szellemünket. És bizony voltak, akik Jézus szolgálatából is eltávoztak, és Pál szolgálatából is eltávoztak, mert nem tudták befogadni az új szemléletű tanításokat. Ez nem igaz nekünk, de nem új jelenség. Nagyon fontos, hogy lássuk magunkat megigazultnak a Szentvér által, mert a kegyelem képes leállítani a bűnt, viszont sajnos a bűn is leállítja a kegyelmet. Tehát ha valaki bűntudatú, bűntudat gyötör valami miatt, akkor leállítja Isten kegyelmét, meg a hitet. Tehát nem szabad bűntudatban lenni. Az öt szolgálat azért adatott, hogy a szenteket felkészítse a szolgálatra. Mi pedig meg vagyunk mosva a bárány vére által, ezért tiszták vagyunk. És ez fogalmazódik meg bennem, hogy amikor a gyógyulásról beszélünk, azt mondjuk, hogy tekints vissza a keresztre, hogy az már megtörtént. Akkor a megigazulás, a vérrel való megtisztítás ugyanígy működik, hogy tekints vissza a keresztre, ott megtörtént. Tehát ugyanazon munkán belül történt meg mindkettő. Megváltás művén. Belül mindkettő. Ha valaki felkent szeretne lenni, azon kívül, hogy az Úr felkeni, nagyon sokat tanulhat, hogyha odaszegődik egy felkent mellé. És a nyelvek imája nagyon fontos. Nem kell megvárni, míg bajba kerül az ember. Már előtte imádkozzon nyelveken, mert a Szent Szellem meg tudja mutatni a csapdákat, amit az ördög kirakott az útra. És ne felejtsétek el, hogy a szent vér alatt el vagyunk rejtve az ellenség szemei elől. Ez is egy jó hír. Halleluja! Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk.
Teremtő Istenem,
válaszolva a hívásodra,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom.
A hiszek egy imájának,
Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus
Istennek fia,
aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból,
Az én megigazulásomért.
Én a Krisztusi utat választom. És a szívemet megnyitom. És átadom neked. Megvallom,
Hogy Jézusra megváltom.
Gyógyítom és szabadítom.
A hittel elmondott imám által.
Újjászülettem Krisztusban. És így teljes megváltást.
Üdvösséget nyertem.
Az ő szent vére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen. Áldásunk örökre!